Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni hatodik vasárnapra, igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk az Apostolok Cselekedetei című könyvben, a hatodik fejezetben, az első hat versben a következőképpen. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódás támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választhatok ki magatok közül atyámfiai 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokoroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Nikolauszt, az antiochiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették a kezüket. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, manapság nem nehéz túlterheltnek lenni. A túlterheltség oka legtöbb esetben az, hogy sok-sok elvégzendő feladatunk van, és az időnk kevés, hogy bevégezzük ezeket a feladatokat. Az időhiány terhe alatt nyögünk. Ezt a szenvedésünket fokozza, ha nem élünk közösségi életet. És itt gondoljunk legelőször a családra, mint a legkisebb közösségre. Hiszen sokan vannak, akik csak úgy élnek egymás mellett. Mondjuk ki, amit mai igén kis problémaként elénk tár, hiszen ezt a fogalmat, magát, az érzést mindannyian bevallhatjuk, mindannyian jól ismerjük. Ma a stresszről van szó. A stressz egy adott helyzetre adott készenléti reakció, amikor is a test felkészül arra, hogy ebből a helyzetből menekülhessen. Selye János írja, hogy van jó stressz is. A gond ott kezdődik, hogyha ez a készenléti állapot, ez nem csak órákon át, hanem napokon, heteken, hónapokon, vagy talán éveken keresztül tart. Akkor egy idő után a test azt mondja, nem bírom tovább, és megbetegszik. Mert ilyenek vagyunk. Nem tudunk feszültségben élni. Ha bennünk van a feszültség, akkor azt próbáljuk kiadni. Általában ott szoktuk kiadni a feszültséget magunkból, ahol szeretnek minket. Vagyis a családban. Amikor a tinédzser gyermek oda-oda morrant a szüleinek, nem azért teszi, mert bántani akarja őket, hanem azért, mert telve van a lelke sok-sok feszültséggel. Érzi az igazságot a világban és az igazságtalanságot, és valahol ki kell, hogy adja ezt a feszültséget. Jobb esetben otthon, rosszabb esetben máshol. Jobb esetben otthon, a szülei előtt, rosszabb esetben valamilyen galeriben és agresszivitásban. Jól tudják azok a hatalmasok, akik irányítják ezt a világot, hogy ha az embereket félelemben tartják, akkor nagyon jól manipulálhatóak. Ezért szinte szünet nélkül valamelyik csatornán pereg egy ilyen film. Tegnap végignéztem, 14 csatorna közül 4-en világvégét demonstráló filmek, dokumentumfilmek mentek. Globális felmelegedés, vagy lehűlés, teljesen mindegy. Szupervulkán, megacunami, gigatornádó, meteoritok, vagy éppen aktuális vírusok. A félelem nagy úr. De a keresztény ember tudja, hogy ezek a félelmek nem nagyobbak annál, aki a félelem ura is, és a félelmet keltőknél is nagyobb úr, az Úristen. Mai igénk tehát a túlterheltségről számol be. Az apostolok ugyanis nem győzték már a sok ige szolgálatot. Kezdet-kezdetén, az ősgyülekezetben, a diákónusi munka, vagyis a szeretett szolgálati munka, és az episzkoposzi, vagyis a püspöki, a vezetői munka nem vált külön. Ezért hiteles embereket választottak meg episzkoposznak, vezetőnek, akik nem csak mondták, hanem élték, tették azt, amit hirdettek. De éppen azért, mert a gyülekezet növekedett, ezért növekedtek a problémák is és a feladatok is. Őszintén beszámol Lukács evangélista erről, hogy bizony túlterheltekké váltak ezek az apostolok. Sokan azt gondolják, hogy igen, ott és akkor az első keresztény gyülekezetben még minden rendben volt. Hát nem volt rendben. Csak mi gondolhatjuk azt, hogy akkor és ott rendben volt az őskeresztény gyülekezet minden egyes dolga. Az igazság az, hogy küzdöttek, küszködtek önmagukkal, az Istennel, azzal, hogy nem volt Bibliájuk, még nem volt meg az Új Szövetség. Most melyik apostolnak a levelét fogadjuk el hitelesnek? Sok-sok gond volt közöttük. Aki tehát hivatkozik az ősegyház ősegységére, az bizony nem tudja, hogy milyen egy gyülekezeti élet. Talán nem is él benne egy mai gyülekezetben. Miért a mai gyülekezet egységes? Miért a ma kereszténysége egységes? Több mint 3000 felekezet, keresztény felekezet van a világban. Mai igénk az apostolok túlterheltségéről számol be. Az apostol szó azt jelenti küldött. A mester, a Krisztus elküldi az övéit a világba. A kezdet kezdetén, amikor a nyári rezidenciájukat az aktuális uralkodók átengedték az egyház számára, ezek voltak a bazilikák, akkor a bazilikák ugyan sok embert befogadtak, de mégsem tudták betölteni a hivatásukat, és ezért hozzáépítettek még a bazilikákhoz különböző oldalhajókat, és az oszlopok, amik tartották a mennyezetet, azokat elnevezték az apostolok után. Úgyhogy az első 12 oszlop az apostolok nevét viselte, mert ők tartották az egyházat. Szép, szimbolikus kép ez is. Ma sokszor legyintünk és azt mondjuk, hogy ja kérem, az apostolság kora az már lejárt. Nem vagyok én Pál apostol, nem vagyok én evangélista, hogy most akkor elmenjek, és ugyanúgy, mint annak idején az apostolok, hirdessem az evangéliumot. Ki vagyok én? Emberi, ősi tulajdonság ez bennünk, ugyanúgy vagyunk, mint annak idején Mózes, ő is szabadkozott. Uram, öreg vagyok én már, nem vagyok a szavak embere, küldj fiatalabbat. Nekünk is van bőven érvünk arra, hogy miért nem tesszük, amit tennünk kellene. Jó lehet, ebben a világban sok-sok keresztényre lenne szükség. Olyanokra, akik nem csak nevükben keresztények. Olyanokra, akiket Isten használhat az ő országának terjesztésére, az evangélium hiteles hirdetésére. Sajnos, vagy nem, de az egyházi közgondolkodásban most is úgy van, hogy a misszió az a lelkésznek a feladata. Elégre ezért kapja az illetményét. A gyülekezet tagjainak pedig az a feladata, hogy vasárnapról vasárnapra illedelmesen meghallgassák a prédikációt. Azért Isten országában nem így történnek a dolgok. Isten országa más. Jézus azt mondja, Isten országa közöttetek van. 20. századi teológusok úgy fogalmazzák meg, közöttetek történik. Meg persze, misztikusan bennetek van, a lelketek mélyén. És amikor történik az Isten, akkor tulajdonképpen jót teszünk. Nem azért, mert mi jók vagyunk, hanem azért, mert Isten elkészít épp körülményeket, és megengedi, hogy szolgálhassunk. Az Isten országában nincs kis szolgálat, meg nagy szolgálat. Ott feladatok vannak, és vannak hűséges, meg vannak hűtlen, vagy használhatatlan szolgák. Erről őszintén beszámol ez a könyv is, az Apostolok Cselekedetei című könyv. Az apostolok, ahogy említettem, nem csak prédikáltak, hanem szeretett szolgálatot is végeztek. De egy idő után nem bírták tovább. Sokszor vagyunk mi is úgy, hogy nem bírjuk tovább. Azt mondjuk elég. Arról szól mai igénk, hogy a gyülekezet szembenézett a feladattal. Nem söpörte a szőnyeg alá. Szembenézett a feladattal. Ezért összehívták a gyülekezetet, meghatározták a feltételeket, és kiválasztottak segítséget maguk mellé. És ez, hogy szembenéztek a feladattal, hogy munkatársakat választottak, hogy kisközösség jött létre az apostolok mellett, ez azt jelentette, hogy az a gyülekezet életképes. Az a gyülekezet, ahol csak a pap húzza a gyülekezetet, meg legfeljebb a papcsalád, az a gyülekezet nem életképes. Az a gyülekezet életképes, ahol megvan a kisközösség, mert szolgálni csak együtt lehet. Fiatal lelkészek, gyermekbetegsége a szolgálat elején, magamra is gondolok, hogy mindent a papnak kell csinálni. Hiteles a szolgálat csak akkor válik, ha az ember azt közösségben végzi. Hát a közösség lehetőséget ad arra, hogy visszafelé is tekintsünk, reflektáljunk egymás dolgaira. Ha a lelkész magára marad, akkor bizony tönkre megy bele. És lehet, hogy a gyülekezet éveken vagy évtizedeken keresztül élvezi azt, hogy egy személyben a lelkész, mint egy szórakoztató, mutatványos, vasárnapról vasárnapja elmondja azt, amit el kell mondani, de nem fog növekedni a gyülekezet. És akkor egy furcsa helyzet áll elő. A lelkész szolgálata már nem szolgálat lesz, hanem ceremónia. Hányszor volt úgy, tőlem is ceremóniát kértek. Volt úgy, hogy előre jelezte a ceremóniát kérő, hogy ha lehet, akkor ne legyen hosszú ez az egyházi beszéd. Tudja, a család nem szereti ezeket az egyházi dumákat. Mondtam, rövid leszek. Ha nem növekszik a gyülekezet, akkor elpusztul. Mert a gyülekezetnek az a feladata, hogy növekedjen, és egyre közelebb kerüljön az Úrhoz. Az első közösségben felismerték azt, hogy együtt kell szolgálni, felismerték azt, hogy egyedül nem megy, hogy szükségük van a krisztusi közösségre, ami hordozó közösség. Hordozó közösség nélkül ugyanis nem egyházi élet az élet az egyházon belül. Egyedül viszont nem vagyunk képesek megfelelni az elvárásoknak. Egyedül szépen megszervezhetünk egy közösségi életet, de attól még az nem lesz egyház. Nem arról szól az egyházi élet, hogy a papnak, az esperesnek, a püspöknek milyen humánpolitikai stratégiája van. Az egyházi élet arról szól, hogy az Isten szent lelke ott van, és munkálkodik. Munkálkodik a hiteles prédikáción keresztül, azaz munkálkodik az ige. Azért növekszik a gyülekezet, mert az apostolok hirdették az igét. Nem azért, mert jó szervezők voltak. Talán tudtak azért szervezni is, de azért növekedett a gyülekezet, mert hirdették az evangéliumot. Manapság csak az a gond, hogy nem hirdettetik az evangélium se szívből, se színből. Evangélium hirdetés helyett az egyház azt követeli meg, hogy a kultuszban részt vegyen a hívő ember. A hiten pedig azt érti, hogy hűséges legyen az egyházához. Elsősorban a Krisztushoz kell hűségesnek maradni. És ha hűségesek vagyunk Krisztushoz, akkor annak gyümölcse van. Mert akkor már nem mi munkálkodunk, hanem a Krisztus munkálkodik bennünk. Amikor az ige munkálkodik, akkor tulajdonképpen helyreáll az ember életében az isteni normalitás. Isten ugyanis normát, rendet teremtett ebben a világban, és ennek a rendnek ott kell lennie mindenhol. A teremtett világ élettelen dolgaiban és élő dolgaiban, a láthatatlan világban is. Az Isten rendje az, ami dominál, és a látható világban is. És meg kell, hogy látszódjék az Isten rendje a mi életünkben is. Meg kell, hogy látszódjon az életvezetésünkben. Lehet, hogy valakinek vannak nagyon vonzó ötletei az életvezetést illetően, de a vonzó ötletekből egy idő után ki lehet fogyni. Éppen ezért engednie kell a hívő embernek, hogy az ige az hasson, hogy az ige az munkálkodjon. És ha munkálkodik az ige a Szentlélek által, elsősorban a ránk bízott fiatalok és gyermekek között, akkor belátjuk azt, hogy nem megértésre, türelemre, illedelmes, másokat nem irritáló életre kell nevelni a mi utódainkat, a mi gyermekeinket, hanem Isten félelemre. Luther Mártonunk a KT magyarázatát mindig így kezdi, Istent félnünk és szeretnünk kell. Ha nem féljük az Istent, nem szeretjük az Istent, akkor fele barátunkat se fogjuk szeretni. Ige nélkül, és a keresztény ember jól tudja ezt, nem tudjuk a jövő generációját az agresszió métejétől megóvni. Igen nélkül nem tudjuk az Isten szeretetét megismertetni a következő generációval. Igen nélkül nem tudjuk megértetni azt senkivel, hogy szükség van bűnöket bocsátó, megbocsátó isteni irgalomra. Igen nélkül nem tudhatjuk biztonságban a mieinket. Sokan azt gondolják, hogy van nagy tudásuk, vagy van nagy gazdagságuk, és ennyi elég. Lehet, hogy ebben a földi világban ennyi elég. Isten országában azonban nem. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, hogy egyházadra bíztad az evangélium drága kincsét, hogy megtérést és bűnbocsánatot hirdessen a te nevedben. Maradj velünk minden napon ígéreted szerint, és taníts minket bűnbocsánatodból élni, hogy az evangélium tanúiként készek legyünk szolgálni minden embernek személyválogatás nélküli szeretettel. Amen.